Krisztus szeretetével köszöntelek titeket. Lapozzatok Bibliáitokban a Máté evangéliuma 27-es fejezetéhez. Innen olvasunk néhány igeverset, a 27-es fejezet 11. versétől a 14-es versig. Ezeket az igéket fogjuk megnézni. Hát nem ígérem, hogy percenként egyet, mint ahogy Zoltán barátom mondta, hogy a nagypapa életéből percenként egyet, egy picikét hosszabban fogjuk ezt megtenni. Máté evangélium a 27. fejezet, 11-es verstől a 14-es versig. Így hangzik Isten igéje. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Eddig az ige. Maga a történet elég meglepő, és azt tudjuk, hogy három erőteljes váddal illették Jézust. Biztosra mentek, ugyanis ez a három vád elegendő volt ahhoz, hogy feleségárulás bűnével halálra ítéljék a názeretit. Ez a három vád pedig, ahogy Lukács a evangéliumának 23. fejezet második versében feljegyzi, hogy félrevezeti a népet. Második vádjuk az volt, hogy megtiltja a császárnak szóló adófizetést. A harmadik vád Jézussal szemben, harmadik hamis vád Jézussal szemben pedig, hogy a messiás királynak vallja magát, azaz illegitim királyságot akar, mármint a római birodalom szempontjából birtokba venni a maga számára. Tehát ezek voltak azok a vádak, amelyel Jézust hevesen illették, és hamis tanúkat is állítottak föl vele szemben, ugye már a Sanhedrinben, a főtanácsban a zsidók, és aztán a zsidók vezetői ezt a vádat tolmácsolták Pilátus előtt is. Különös élethelyzet ez. A beszélgetésben Pilátus visszakérdez Jézusra, és azt kérdezi tőle, hogy te vagy-e a zsidó király? Ugye ezzel vádolták, hogy felkent királynak vallja magát. És olyan furcsa ez az egész szituáció, olyan érdekes az egész helyzet, maga ez a gondolat is, hogy a zsidó királya. Hogy Jézus a zsidó királya, és nekem nagyon, mikor készültem az elmúlt napokban erre a mai szolgálatra, úgy elgondolkodott ez az egy gondolat, ez egy mondat, hogy a zsidó király Jézus. Ez mit jelent? Maga a kifejezés, ez az INRI, ugye, az INRI kifejezés, nekem először életemben akkor tűnt föl, mikor egy katolikus temető mellett autóztam el, még nem voltam megtérve, és láttam egy feszületet, és ki volt téve a feszület föl, hogy INRI. És akkor néztem a feszületet, a keresztet, néztem rajta ezt a férfit, néztem a feliratot a kereszten, és nem tudtam, ki ez. Ki ez a férfi? Maga a rövidítés a történelemben az INRI-re szűkítette a helyszűke miatt a feliratot, de a felirat maga, amit Jézusnak a keresztje fölé írtak, végül is ez a mondat volt, amit itt Pilátussal a beszélgetésben találunk. Jézus a názáreti, a zsidó királya. Végül is ezt a vádat iratta föl Pilátus Jézusnak a keresztjére, mégpedig három nyelven. Ugye a latin a római birodalom hivatalos nyelve, a héber vagy arámi, amely, ahogy ugye Jézus és tanítványa és akkor a zsidók beszéltek, és a görög felirat volt ez. Itt látjuk is Rubensnek a Jézus a kereszten című festménynek egy részletét, és a szöveget is, amit végül is jelent ez a rövidítés. A zsidók királya. A rómaiaknak szokása volt, hogy egy agyaktáblát, amelyet fehérre festettek, arra fölírták a vádat a halálra ítélttel szemben, az az Jézussal kapcsolatosan a halálra ítélésének az oka, a vád, végülis ez maradt. Jézus a názareti, a zsidó királya. Ezért kellett neki meghalni. Ezért ítélték halálra. Megkérdezi Pilátus tőle, ugyanis hát ez volt a feleségárulás vétke bűne, hogy ő királynak nevezi magát egy legitim császárságban, úgyhogy ő nem kapott a császártól ilyen típusú megbízatást, hogy te vagy a zsidó királya? És egy különös válasza van Jézusnak, azt mondja, te mondod. Cinikusnak tűnik ez a válasz. Picit azért nehéz ezt így megérteni, mert ugye mi Máté evangéliumából már a görög nyelvből magyarra fordított szöveget olvassuk, de nagy valószínűséggel ez a beszélgetés arámul hangzott el, ahogy abban az időben Jézus és tanítványa is, és a zsidók akkor beszéltek. Ugye a perzsa birodalom hivatalos nyelve volt ez, és a zsidók a babiloni fogság idején ezt megtanulták, ezt a nyelvet, és az egész nagy birodalomban, aztán sőt még Egyiptomban is arámul beszéltek. Még az Ószövetségi Szentíratnak is két könyve, a Dániel proféta könyve és az Esdrás könyve arám nyelven van írva, és Jézusnak több mondatai egyébként a Bibliában, akár a keresztelen mondott mondatai, vagy Talita Kumi, azaz kislány kelj fel, ez is arámul van. Tehát valószínűleg arámul válaszolhatott, és ha arámul válaszolt, akkor ennek a válasznak az értelme az, hogy igen, az vagyok. Ha picit magyarul akarnánk visszaadni, ahogy mondod. Úgy van, ahogy mondod. Én vagyok a zsidó királya. Tehát Jézus válaszában elismerte, hogy ő a zsidó királya. Különös ez, mert aztán hallgat, egy szót sem mond, egyetlen egy dologra válaszol, amely az ő messiási küldetésére vonatkozó kérdés, és ha a kegyelem vonalán maradunk, ahogy indult ez a mai este vagy délután, akkor azt lehet mondani, hogy Isten fia Krisztus kegyelmet szólt Pilátusnak, hogy itt a felismerés ideje, valóban én vagyok a eljövendő, a messiás király, akit vártak a zsidók és a proféták, akikről szóltak, higgy bennem. Úgy van, ahogy mondod. Korábban a főpapok vádolják őt, és hitvány embereket állítottak ugye hamis tanúként föl Jézussal szemben, és ebben a tanúvallomásban ellenmondásokat lehetett felfedezni, és akkor a főpap oda megy Jézushoz, és azt mondja neki a Máté 26:63-ban és 64-ben, Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki, az élő Istennek kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia. Jézus ekkor így felelt, te mondtad. Ugyanez a forma, tehát úgy van, ahogy mondtad, igen, én vagyok. Sőt, és akkor megint alátámasztja, hogy a folytatás, hogy ez így volt. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. Tehát minden profécia, amely rám vonatkozik, azt én töltöm be. Én töltöttem be, és én töltöm be. Tehát valóban így van, én vagyok a Mesiás. És Jézus választhat el Pilátusnak szintén ezt a kegyelmet, és ezt a világos proféciáknak való beteljesedést hirdette meg. Hát kinek a királya Jézus? Ha azt olvasok itt, hogy a zsidó királya. Mi van akkor velünk? Hogy vannak ezek a dolgok? A János apostol ezt a beszélgetést egy picikét bővebben írja le, és hasznos, ha elolvassuk a János evangéliumából is a fejezést, mert többet érthetünk meg, hogy mit is értett ezen Jézus, hogy én vagyok. Nem ugyanazt értették ugyanis Pilátus ez alatt, és nem ugyanazt értette Jézus ez alatt. A János 18:33-tól ezt olvassuk. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Azaz, te hiszed ezt? Te ismerted fel ezt? Vagy csak a vádlók miatt mondod ezt? Milyen különös, nyilván Jézus ismerte a szívét, de megint az evangélium. ha akarsz tanulni Jézustól evangelizálni, akkor itt van ez a beszélgetés, hogy milyen természetes módon történik egy beszélgetésben Jézusnak a hitre segítése, vagy gyakorlatilag a hitnek a szondázása, a diagnosztizálása, vagy egy szembesítés a másik embernek azzal, amit egyáltalán mond, hogy az tudja, hogy mit beszél. Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én. A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Nem érti ezt a dolgot, mert hát ha ő a zsidó királya, akkor hogy lehet, hogy maguk a zsidók adják át őt kivégzésre? Ez ugye nem jön össze. Mert hát a király és a nép azzal, hogy összetartoznak. A kettő úgy egymás nélkül nem nagyon létezik és áll fenn. Tehát ha a zsidók átadták a zsidó királyát kivégzésre, akkor az, hogy kinek a király Jézus, már nem is olyan egyszerű. Mit jelent az, hogy a zsidó királya Jézus? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Jézus zsidó volt. A zsidó között prédikált. A zsidó királynak mondja magát, azt mondja, én egy másik országot képviselek. Nem egy földi királyságot képviselek. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok, azaz úgy van, ahogy mondod, király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra, azaz az én királyságomnak a polgára. Aki az igazságból született, az tartozik hozzám, annak vagyok én a királya. És aki az én királyságomnak a tagja, az hallgat rám, mert hát én vagyok a királya. Most, akiket látsz, akik kiabálnak és vádaskodnak és halálomat kívánják, hát hogy lehetne az én népem? Hisz nem tekintenek engem uruknak. És semmibe veszik az én tanításomat. Ugye kezditek érezni, hogy közeledik ez hozzánk. Egyre közelebb kerül hozzánk ez a királyság kérdése, hogy mit is jelent, hogy Jézus a zsidó királya. Ma itt nekünk. Tehát akik Krisztus királyságának polgárai, azok királyként őt tisztelik. Ugye ez teljesen egyértelmű. Aki az igazságból való, mondja Jézus, az hallgat az én szavamra. Ez is egyértelmű. János az evangéliumának 8. fejezetében, a 30-32. Versben további betekintést ad nekünk ebbe a kapcsolatrendszerbe és a királyság kapcsolatrendszerébe. Azt olvassuk, János 8.31-32-ben, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Fölszabadít titeket arra, hogy az én királyságomnak a részesei legyetek. Ugye én azért jöttem, hogy bizonyosság tegyek az igazságról. Ha ti befogadjátok ezt az igazságot, tehát hallgattok rám, fölszabadultok, hogy nem ennek a világnak királyságának a részesei legyetek, hanem valami olyannak, amely az eljövendő királyság, azaz a szívetekben lévő trón az enyém legyen. Csak annak lehet része az örökké való királyságban, aki az ént, az élete trónján már lecserélte Krisztus király uralmával. De tovább gondolkodtam és kutakodtam, mégiscsak foglalkoztat ez a zsidó király a kérdés, mert hát mégiscsak így hangzik el, és ha így hangzik el, bizonyára tanulhatunk belőle valamit. Sámuel az utolsó bírája Izraelnek, aki profétaként segíti Izrael népét, hogy a törvény, Isten törvénye szerint éljenek, bíráskodik több helyen is az országban, járja az országot, prédikál, tanít. Nagyon sok energiát és erőt fektetett bele, hogy az országot és ezeket a bíráskodási pontokat járja. Hát sokat nem lehetett otthon, a gyerekei meg se tértek. Bár nem feltétlenül emiatt nem tértek, hogy ez nagy titok, hogy mi az oka annak, hogy a fiai nem követték őt. Az is lehet, hogy azt látták a fiai, hogy nem hallgatnak az apjukra. Hát milyen szolgálat az, ami ilyen kudarcos? Hát egész életét oda szentelte annak, hogy Isten szolgálja, és azt látjuk, hogy nem hallgatnak rá. Nem siker, igaz? Ezért úgy gondolták a fiai, más szakmát választanak. Más úton járnak. Nem követik az apjának, szerintük esetleg kudarcos életútját. Sámuel megdöbben, amikor oda megy hozzájuk a nép, hozzá a nép vezető, és azt mondják neki, hogy ahogy a többi népnek van királya, nekünk is király kell. Aztán hogyan is lett Isten a zsidó nép királya? Hát tudjuk, hogy egy rabszolga horda, egy rabszolga csőcselék az, ami kijön a Egyiptom földjéről Mózes vezetésével, Isten szabadítása folytán. Ha olvassuk a történetet, a kivonulás történetét, és azt a lelkületet, jellemet, hozzáállást, ahogy ezek viselkedtek végig a pusztai vándorlás idején, akkor azt látjuk, hogy ez egy csőcselék. Ez nem egy rendezett nép, akinek van egy király, és ismerik a határokat, és a rendet, és azt szerint szépen vonulnak. Ebben a állapotban hoz egy jelentős változást a sínai hegyi találkozás Istennel. A sínai hegyen ugyanis Isten törvényt adott az ő népének. Itt adja Isten a 10 igét a kőtáblákon, amelyet maga Isten írt föl a kőtáblákra, tehát ez nem Mózes törvénye, hanem az Isten törvénye. 10 igét Isten írta föl a kőtáblákra. És gyakorlatilag Isten a törvénnyel határt szab ennek a rabszolga hordának, és azt mondja, hogy az én királyságom, az én törvényem határai között van. És ha az én törvényem szerint éltek, rám hallgattok, akkor én leszek a ti királyotok, ti meg az én népem lesztek. És akkor rendben lesz minden. Milyen különös, látjátok, hogy maga az Isten rendelése, az Isten igazsága, az Isten igéje szab határt az ő népének, és az ő népe attól az ő népe, hogy e között a határ között éli az életét. És minden olyan eset, amikor kilép a határok közül a zsidó nép, arról a Biblia azt mondja, hogy paráznává lettetek, mint egy feleség, akit elvesz a férje, és a mással fekszik ágyba. Ugye egy ilyen erős képet is használ több esetben. Isten az ő népére, hogy paráznává lettetek, paráználkodtatok, más istenekkel, kiléptetek abból a szövetségből, és annak igéit megtörtétek, amellyel kiválasztottalak és elhívtalak titeket. Nagyon sok hasonlóság van a mai keresztény egyház és a zsidó nép között. Hogy Isten határt szab, igazságot ad, kereteket ad, bölcsen megszabja ezeket a kereteket, az ő kegyelme által kész benne meg is tartani, és attól vagyunk Isten népe, hogy az ő igazsága szerint élünk. Az igazsága hat bennünk, hat közöttünk és hat általunk. És egyre inkább hasonlítunk ahhoz, aki maga az igazság, azaz Jézus Krisztus. Izrael népe azonban elkezdett húzni a körülötte élő népekhez. Ez két dologban mutatkozott meg. Először hasonlóan akarta királyt, szemmel látható földi királyt, mint a környező népek, majd a szokásaikat is akarták követni. Szépen fokozatosan. Hadd kérdezzem meg tőled, és magamtól, milyen volt az elmúlt heted? Közeledtél a Krisztushoz, vagy útjaid kiléptek abból a rendből, amely Isten igazsága? És azon kaptad magad, hogy távolabb vagy az Úrtól. Minden szabad neked, de nem minden használ. minden szabad neked, de ne válj semminek a rabjává. Milyen különös. Az emberek a szabadságra hivatkozva kilépnek a király oltalma alól, és azon veszik észre magukat, hogy rabjává válnak szokásaiknak. Zsidón éppen ugyanezt történt. Néhány keresztény balga módon él a szabadságával saját romlására. És azt érzi a szellemében, hogy nem közeledtem az Úrhoz, hanem távolabb kerültem tőle. Ugyanakkor, hogyha meghozom a jó döntéseket, és figyelek Isten szellemére, akkor meg azt élem meg, hogy a bennem lévő élet a király uralma alatt van. És ugye ez a király, ahogy ír róla a eredeti görög nyelvben a Biblia, ez azt is jelenti, hogy hatalommal bíró személy, aki oltalmazza azokat, akik hozzá tartoznak. Oltalmazni, óvni, őrizni, megtartani képes személy, megvan rá hatalma. Tehát ilyen királyunk van. Mit jelent tehát az, hogy a názáreti Jézus a zsidó királya? Mit jelent, hogy a király nem e világból való? Bálák fölbérli ezt a kóklár profétát. Bálám szamara, a sztorit talán így mindenki ismeri. Az igavonó állat szájával szólt az Isten Bálámhoz. Annyira a pénz, a jutalom bűvkörébe került, hogy mennyit fog keresni azon, hogyha megátkozza Izraelt. Hát neki futott emlékeim szerint háromszor, és hát mindig csak áldásra nyílt a szája, mert egyszerűen nem engedte meg Isten neki, hogy megátkozza a Izrael népét, amely ott a pusztában táborozott. És az egyik profécia nagyon különös ezzel a királysággal kapcsolatosan. A 4 Mózes 23.9-ben azt olvassuk, hogy jól látom őt a szikla csúcsról, ugye föntől szemlélte Bálám, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Milyen különös kijelentés ez? Azaz nem elegyedik bele ebbe a világba. Mindig más lesz. A világ szempontjából különc. A világ szempontjából idegen. Ahogy él, ahogy beszél, ahogy gondolkodik. Ilyen az Isten népe. Ez a profécia az, amely vonatkozik az Isten király népére, az ő új szövetségi népére is. Nem elegyedik bele a világba. És föl sejhet benned Pálnak és az új szövetség kijelentésének sok-sok igéje, Pál szavai, amelyekben Isten szól a világ és a hívő ember viszonyáról. Nem veszi hát át a világ körülötte élő népnek a szokásait, hanem Isten lesz a királya. Különleges, különös nép. Aztán a 106. Zsoltár, amely gyakorlatilag egy nagyívű Zsoltár, igazán az Izrael pusztai vándorlásának eseményeit örökíti meg, már így ír erről a különös népről. Sőt, összekeveredett a pogányokkal, összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket. Egy hívő ember nem keveredhet bele a világba anélkül, hogy ne legyen rá hatása. Nem járhat gonoszokkal és bűnösökkel együtt, nem lehetnek azok a szívbeli jó barátai, anélkül, hogy ne legyen hatással az életére. Szolgálatunk van az elveszett világ felé, és nem kívánsággal tekintünk feléjük. A kultúrájukra, a gondolkodásukra, a zenéjükre, az énekszövegeikre, a gondolkodásukra, értékrendjükre, a munkához, az emberekhez, a családhoz való viszonyukat tekintve, nem követjük azokat, nem értünk vele egyet, nem igazodunk hozzá. Mert nekünk, a mi királyunk, az igazság királya, határokat szabott, amelyen belül ő uralkodik. és ha belül maradunk, ő oltalmazza az életünket. De nem ígérte, hogy mindentől megoltalmaz bennünket, ha kilépünk az ő határai közül, még akkor is, ha az ő nagy kegyelmű. De hazádírozni, játszani a kegyelemmel nem bölcs és nem célszerű. Sámuel nagyon komoly traumát él meg, ahogy korábban említettem is, az 1 Sámuel 8:5 és majd a 19:20-as versek így hangoznak. Ezt mondták neki, te már megöregedtél. Fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogy minden népnél szokás. 19-es és 20-as vers. A nép azonban, Sámuel elmondja nekik, hogy mivel jár az, ha ti földi királyt akartok. Mi lesz a fiaitokkal, a lányaitokkal, a terményetekkel, a szamaraitokkal, a háborúskodás és a hadviselés is, hogy ez mivel fog járni? Mindent világosan elmond nekik. Erre a válasz. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcosainkat. Hát elolvastad a Királyok és a Krónikák könyvét, akkor nagyjából elétárul, hogy ez a döntés mit eredményezett a zsidó nép életében. Aztán Ezékiel már így beszél, mondom, tehát ez a minden szabad neked, de nem minden használ, ezzel indul. De nem állít meg. Ezékiel már így beszél, hogy így szólt a nép. Legyünk olyanok, mint más nemzetek. Mint a többi ország népei, akik fát és követ tisztelnek. Isten nyilván válaszol, azt mondja, nem így lesz. Nem így lesz. Aztán Isten prófétákat küldött, hogy hozzá haza visszatérítse az ő népét. Gyakorlatilag az Ószövetségi Szentírás profitai könyvei hát másból se állnak ki, csak abból, hogy az Isten az ő kegyelmében szólongatja a hűtlenné vált parázna népet, és azt mondja, gyertek vissza az ország határain belül. Jeremiás 10:1-től azt mondja az írás, halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza. Így szól az Úr, a pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égierektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Hát ugye itt már megjelenik az is, ami következménye annak, ha valaki a királyságból kivonul, és magát kivonja a király oltalma alól, hogy mi származik a lelkében. És egyébként az a beteges félelem, amelyel a zsidó nép küzd, az egyszerűen döbbenet. Tehát ahogy a történet folyamán lehet látni, az istentelenné vált zsidó emberek, hogy félnek mindent, hogy próbálják magukat bebiztosítani a történet folyamán, akár a kommunista bolsevik rezsimre gondolunk, és a pénzhatalmi világra gondolunk, egyszerűen döbbenetes, hogy milyen módon próbálnak biztonságot találni a világ istenei, vagy akár gonosz szellemi valóságok felé való nyitottsággal, nyilván nem csak a zsidók, hanem az istentelenné vált emberiség is. Csak rájuk az érdemes foglalkozni, mert nekünk tanúság. Azt mondja az írás, hogy tanúságok vannak megírva ezek, hogy okuljunk belőle, és ne kövessük el azokat a vétkeket, bűnöket, amelyeket ők elkövetkek. Jézus maga folytatja a proféták sorát, tudjuk, hogy Mózes által van egy kinyilatkoztatás, hogy eljön a ma igaz proféta, a proféta. És ez ugye Mózes proféciájában a messiásra vonatkozó kinyilatkoztatás, Jézusnak az egyik címe, a profétai címe volt. És így kezd prédikálni Jézus. Az első prédikációja nagyon rövid volt és egyszerű. Térjetek meg, mert elközelített, azaz közel jött az Isten királysága. Országa van írva, de egyértelmű, hogy ez a királyság, uralom, birodalom szó, ami a görög nyelven van. Azaz eljött a király. Hallgassatok rám, és gyertek vissza a királyságba. Legyetek a királyság részesei, amely örökké való. Mert nem ebből a világból való. A mennyei királyságról beszélünk, és ez örökké való. Döbbenetes, ha ebből az aspektusból gondolod végig, ami történik nagy pénteken, nagy csütörtökön, azt megelőzően is, a nagypénteki keresztre feszítés környékén. János a 19. fejezetben, a 14-es versben és a 16-os versben a következőképpen szól erről. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme, itt van a ti királyotok. Íme, itt van Krisztus, a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak. Vidd el innen! Vidd el! Feszíts meg! Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsen meg? Elment az eszetek? Hát ti mondtátok, hogy azt mondta, hogy a ti királyotok. Beszélgettem vele, tényleg a ti királyotok. Hát most feszítsen meg. A főpapok így válaszoltak. Biztos akartak menni, nehogy még a nép meggondolja magát. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ahogy Sámuel idejében választottak, úgy választottak Jézus idejében. Nekünk a világ királya kell. E világ isteneit akarjuk szolgálni. Jézus pedig tűnjön el. Tűnjön az életünkből. Hadd mondjam nektek, hogy Jézus jelenléte zavaró. A bűnben élő embernek, a szabados embernek Jézus jelenléte nagyon zavaró. A bűnt szerető ember hajlamos azt mondani ezekre a gondolatokra, mint most mondok, ez törvénykezés. Ez törvénykezés. Holott a szabadság útja, egyedüli útja. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Pál beszél az új nép titkáról. Csodálatos, hogy egy zsidó rabbi volt Pál, tanító volt, és különösen fontosak az ő szavai. Benyaminita zsidó emberként abszolút a törvény szerint élt, mondja is, hogy egész ifjúságától fogva igyekezett és törvény szerint élt, mégsem nyert üdvösséget csak is Jézus Krisztusban. És kinyílik számára egy új világ, az új népnek a sokasága, amelyet nem tudom, hogy a elmúlt találkozáson mondtam-e nektek a Whitfieldnek a prédikációját. John Whitfield Amerikában nagyon komoly szolgálatot végzett, és az egyik prédikációt így kezdte. Felnézett a menny felé. Ezrek és ezrek jöttek hallgatni, nem is értették, hogy történt. Ugye ez Istennek egy különös beavatkozása volt akkor. Ez a nagy ébredés, a Great Awakening, így hívták ezt a mozgalmat. És nem is értették, addig jött a tömeg, amíg hallották. Tehát nem a létszám volt véges, hanem egyszerűen már volt, aki hazament, mert már nem hallotta. Tehát 10 000-en jöttek el hallgatni a prédikációt, egy elkélyekről, emelvélyekről prédikált, hogy messze legyen a hangja, de akik hazamentek, azok nem azért mentek, mert nem akarták volna még többen hallgatni, hanem mert már nem tudtak közelébe férkőzni. Az egyik prédikációt így kezdte, figyeljetek ide, felemelt a szemét, azt mondja. Beszéltem egy mennyei angyallal, és megkérdeztem tőle, ismeritek-e odafent, hallottatok-e már a metodistákról? Metodista volt, az angyal leszólt. Nem hallottunk ilyeneket. Hallottatok-e már a kávinistákról odafent? Hát sajnálom, de róluk sem. És a baptistákról? Róluk sem. Róluk sem hallottunk, idefent ilyeneket nem ismerünk. Akkor az idelent való közül ti kit ismertek? Azokat, akik megmosták ruhájukat a bárány Jézus férében. Azt itt fönt mind ismerjük. És akkor kezdett prédikálni Krisztusról. Szóval mennyi vallásosság köti meg a gondolatainkat és a szívünket, és zárja ki a Krisztus királyságát az életünkből és a gondolatainkból, ahelyett, hogy a lényegre figyelnénk. Pál éppen erről a csodáról, amit itt ebben a kis példázatban megtörtént esetben láthattunk, így szól a római levél másik rész 28-as, 29-es versében. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében, a szívében zsidó. Aki nem betű szerint, hanem szívében a Szent Szellem által van körülmetélve, azaz elkülönítve az Isten számára. Kolossé levél 3:9-től, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt most már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus a király és az ő népe, minden nemzetből és minden népből. Félrejtés ne essék, Jézus zsidó volt. Jeruzsálem lesz az a hely, ahol az 1000 éves királyságnak a központja megalapításra kerül. Ez nem kérdés. Világos az is, hogy Isten nem feledkezett meg végképp a zsidó népről, a választott népről, hűtlenség ellenére Isten hű marad. És a maradék, aki megmarad, és meglátják az átszegzettet, a Krisztust, meg fog térni, és részese lesz az 1000 éves királyságnak, és az örök országnak, de csak és egyedül Krisztus által. Mert ő a király. Csak azt tartozhat az ő népe közzé, aki elfogadja az ő királyságát. Krisztus Pilátus előtt Munkácsi Mihály festménye nagyon nehezen boldogult vele. 1880-ban kezdte festeni. Egy kiállításra készült, szerette volna elkészült, közben meghalt az újszülött gyermeke. Leégett a háza. És végül is majd csak egy esztendő múlva tudta befejezni a festményt. Ha megfigyeljük ezt a festményt, annak középponti alakját, látjátok a Názáretit. A Názáreti Jézust. És nézzétek meg, hogy hol vannak az ablakok, és milyen fény világítja meg az arcokat. A fény nem az ablakokból jön az arcokra, hanem Krisztustól. Krisztus arca fénylik és világít. És az összes arc hozzá képest, a hozzá közel állókon nagyon látszik a fény, ahogy távolabb vannak, pedig egyre kevésbé. Nagyon érdekes ez a megvilágítás. A lényeg kiemelése a király, a Názáreti Jézus Krisztus. Máté így számolt be, hogy olvastuk, de amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus, nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem. Úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Láttuk, hogy Jézus súlyos halált érdemlő vétkekkel vádolták. Földi bírója Pilátus volt, és nem védekezett. Egy szót sem szólt többet. Amit szólt, az mind a messiási szolgáltára vonatkozott, hogy akik hallják, megmenekülhessenek. Nem neki volt szüksége arra, hogy tudja, kicsoda ő. Mondja is, hogy az emberfia tudja, mi lakozik benne. Nincsen szüksége arra, hogy mások dicsérjék. Tehát ő mindvég tisztában volt azzal, hogy kicsoda ő. Pilátus azonban nem tudta. Neki szükség volt arra, hogy elhangozzon. A főpapnak hallania kellett még egyszer. De az ott hallgatózó Júdásnak még egyszer a főpap házában. De tudjuk, hogy elment és felakasztotta magát itt már események előtt. Ugye azt olvastuk Máté beszámolójában, hogy Júdás öngyilkos lett. Nem találta megtérés útját. Beteljesedett Ézsaiás próféta szava a Ézsaiás 53:7-ben, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Mit gondoltok, mennyire fájdalmas az, amikor valakit jogtalanul, igaztalanul vádolnak? Történt már veled ilyen? Hogy megvádoltak, és tudtad, hogy ez nem igaz. Rossz érzés, nem? Kínos érzés. Főleg akkor, hogyha nem tudod megváltoztatni. Ha már elterjesztették rólad. Ha már elkönyveltek ilyennek, amilyen vagy. És már szétszórták rólad sokfele, hogy te ilyen vagy. Rossz érzés, nem? Kínos dolog. Pilátus miért csodálkozott el? Hát azért, mert hogyha a vádak hamisak, akkor egyszerűen nem értette, hogy miért nem cáfolja őket. Tehát miért nem mondja, hogy ezért nem igaz? Ha tudja, hogy meg fog halni. Tehát olyan súlyos vádakról van szó. Ha igazak a vádak, és tudja, hogy egyedül Pilátus adhat neki kegyelmet, miért nem könyörög kegyelemért? Szóval ez teljesen zavarba ejtette Pilátus, hogy hát ez nem létezik, ezért még nem láttam. Hogy valaki így áll meg a törvényszék előtt. Milyen jellemvonást tükrözött Jézusnak ez a hozzáállása? Alázat, bölcsesség, engedelmesség, szilárd jellem, aztán... Még talán elmondhatjuk, hogy a szelídség, nem? Szelídség. Köszi. Jézus így szólt a Máté 11:29-ben, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek. Mennyi háborgás, gonoszság, rossz indulat, űzöttség származik abból, ha az ember nem szelíd és nem alázatos. Mennyi kárt okozunk, vagy okozok, amikor nem szelíden és alázatosan hallgatok, vagy szólok. Igaz? Ismerős, nem? Mi az ellentétje a szelídségnek, vagy az alázatnak? Büszkeség, gőg, harag. Még van? Agresszió, indulatosság. Kiválóan tudjuk. Milyen az, amikor nem vagyok szelíd és alázatos? Jézus érdekes, hogy ezt a két tulajdonságot emeli föl, hogy tanuljátok meg tőlem. És milyen különös látjátok, hogy ő be is mutatta. De nem csak prédikált róla, mert én nem tudok nektek úgy beszélni erről, hogy én mindig szelíd és alázatos lettem volna. Én nem tudom ezt megtenni. Nekem szüksége van újra és újra Isten kegyelmére, és újra annak a felismerésnek a megújulására, hogy igen, átengedni a haragot, a bosszúállást Istennek. Igen, elengedni a követelést, elengedni a vádaskodást, és teret engedni a Szent Szellemnek. Az ember érzi ilyenkor, hogy szellemében megváltoznak a dolgok, a király uralma alá kerül az élete, az indulatai, a gondolatai. Mert az igazsághoz igazítja a szívét, a gondolatait. Szelídség. Mi is a szelídség? A szelídség és az alázat, látjuk Jézus tanításában, és példaadásában is, hogy kéz a kézben járnak. Nem lehet, azt gondolom, a szelídséget elválasztani az alázattól, és fordítva sem. Nem beszéltünk ugye szelídségről ott, ahol például a büszkeség van jelen, de alázatról sem szólhatunk, ahol az indulat szabad utat kap. A szelídség szó tartalmilag, próbálok néhány gondolatot mondani a görög szó eredetből és még egy nyelvészeti kutatásból is, csak azért, hogy vastagabb legyen egy picit a érzékünk, hogy mit is jelent szelídnek lenni. Először is a szelídség enyhe, lágy, kellemes, jó indulatú, barátságos, higgadt, ó, Uram, ad nekem. Tehát, amikor ezt olvasom, azt mondom, Uram, nagyon jó. Tehát, te tényleg olyan dolgot mondasz, ami jó, ami nem rossz, tehát amit te mondasz, hogy az igazság szerint éljek, az jó. Mennyi kapcsolat, és mennyi fájdalom, mennyi kapcsolat megy tönkre, és mennyi fájdalom jellemzi az életünket, azért, mert nem tanulunk alázatot Jézustól, és nem tanulunk szelídséget Jézustól. Igaz? Hányszor bántjuk meg egymást? Mennyi neheztelés, harag és indulat, keserűség gyűlik föl házaspárok között, testvér és testvér között, szülő és gyermek között, és fordítva. Csak azért, mert nem tanulja meg az ember a szelídséget, az alázatot. Hány ember vált munkahelyet? Mert nem tanulja meg Jézustól a szelídséget, az alázatot. Hányan váltanak gyülekezetet? Mert nem hajlandók megtanulni Jézustól, hogy milyen jó a szelídség, milyen áldott dolog az alázat. John Stott így színezi a szelídség szó jelentését. Alázatot is jelent, udvariasságot és tapintatosságot is jelent. Figyelmes. A szelíd ember figyelmes. És azt mondja Stott, hogy a alázat igazán az arra az emberre jellemző, és a szelídség arra az emberre jellemző, akiben megvan az önuralom. A Szent Szellem gyümölcse az önuralom. Nagyon, nagyon igaz. A szelídség, az alázat kordában tartja az indulatot. Megfékezi az indulatot. Zablát tesz az emberi indulatra. A gőgre, a büszkeségre. Pál apostol a 2 Korintus 10.1-ben így ad betekintést nekünk, hogy ő hogy értette meg a szelídség kérdését. Jó, sok baja volt. Szegény Pálnak. Ó, Uram. De mindegyik Isten szolgálnak, mindegyiknek, aki komoly munkát végzett a Isten népe között és ebben a világban, rengeteg küzdelme volt, amelyben volt lehetőség tanulni a szelídséget és az alázatot. Jó iskola volt ez Krisztustól, mindegyikük életében. Pál azt mondja, Krisztus szelídségével és gyöngéden. Kérlek titeket én, Pál. Aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Ugye ez azért mondták, mert Pál nagyon komoly és kemény szavakkal írt nekik az 1 Korintusban, hogy megtérjenek. És ők ezt úgy gondolták, úgy érezték, hogy Pál nem alázatos. Na ez az, amikor valaki leegyszerűsíti Jézust. Ha Jézus alázat és szelídsége a gyengeséget mutatná, akkor a Bibliának az evangélium nagy része ki kéne húzni onnan. Tehát olyan kemény részek vannak az evangéliumokban, amikor Jézus megnyilvánul, hogy azt el tudom mondani, de nem az emberi indulatból szól, értitek? Ez a nagy különbség. Nem a maga igazságának, nem a maga igazságát követeli, nem bosszút akar állni. Ez a döbbenet, ebben vagyunk különbözőek, mert mi... Azt mondjuk, mikor Jézus kemény volt, én is kemény vagyok, mert Jézus is kemény volt, csak Jézus nem biztos, hogy jön abból a lelkületből volt kemény, mint én. Jézus felemelte a hangját, mondjuk, igen, és én is felemeltem a hangom, mert hát Jézus hogy beszélt a farizeusokkal, meg még rókának is nevezte Izrael népének jogos fejedelmét. Hát akkor én is így beszélek az ország vezetőiről, miért ezek gonoszok és akkor... Ugyanazok a szavak, de nem ugyanaz a lelkület. Könnyebb magunkkal kapcsolatban beismerni, hogy bűnösök vagyunk. El tudjátok fogadni? Tehát könnyebb magamra azt mondani, figyeljetek, indulatos voltam, alázatlan voltam, bocsássa meg az Isten. Ez könnyebb elviselni, mint amikor valaki azt mondja, hogy indulatos voltál, büszke vagy. Micsoda? Hogy mondhat nekem ilyet? Na látjátok, ilyenkor látszik, hogy mennyit tanultunk Jézustól. Szelítségből és alázatból. Nem akkor, amikor magunkat kell, bűnvallást kell tenni, és meg kell alázni magunkat, mert az könnyen megy, mert tudjuk, az alázatosnak tűnik. De hogy valóban alázatos vagyok-e, és szerint vagyok, az akkor derül ki, mikor akár igaztalanul vádolnak. És az arcomba vágják. Jogos vagy jogtalan ítéletüket az emberek. Igaz? Akkor nyílik a bicska. A nagy G.I. Joe keresztény zsebébe. Akkor lelepleződik, kik is vagyunk valójában. De mindez azért történik, hogy ne iratkozzunk ki az iskolából. Maradjunk az úton. És ne gondoljuk azt, hogy én már ismerem a Bibliát. Nekem elég havonta egyszer olvasni. Ó, hát mit imádkozzak annyit? Hát van, aki imádkozik eleget meg. Nem kell ezt olyan komolyan menni. De ha a szükség ott van, az nagy úr. Az nagy úr az ember életében. Az megtalálja a térdet azonnal, aki ennek hatása alá kerül. Jó az úr. Az emberi természet nagyon nehezen viseli ezeket a szavakat. Ezért mondja az írás, az utolsó időkben keresnek maguknak tanítókat. Az emberek elkezdik kritizálni az evangéliumot, az ige hirdetést, és szeretnének olyan kedves szavakat hallani. Mert ezek nagyon kemények. Ezek átdöfik az embert. Levetkőztetik az embert. De hát nem ezt mondja a Biblia az igéről? Hogy azt érzem, mezítelen vagyok. És ha most kezdi az Isten levenni rólad ezeket a ruhákat, amikkel eltakarjuk a saját szégyenletességünket, akkor ez egy jó dolog, az Isten munkája. Nem egy rossz, nem menekülni kell tőle, hanem oda kell menekülni a királyhoz. Azt mondja, uram, taníts engem, mert te ilyen vagy. És ezek azok a felismerések, amik segítik az embert arra, hogy Uram, visszaadom az életemet, hogy legyél annak ura. Mert értem, hogy csak a te szellemed ereje az, amely segít nekem, hogy ne az első reakció legyen az, amiből megnyilvánulok. Kegyelemre szorulok. Csak az a baj, hogy néha nem tudjuk, mennyire igaz ez. Hogy mennyire nagyon-nagyon rászorulunk a kegyelemre, mert néha megszokunk viselkedési módokat. Családban, munkahelyen. Hozzászokunk, hogy úgy viselkedünk, ahogy viselkedünk. És azt gondoljuk, jó van ez így. Mi Isten kegyelmes? Hát nincs. Hát nincs jól. Mert ha van egy királyom, akkor engedelmeskedek az ő szavának. Különben nincs királyom. Ennyire egyszerű. Vagy minimum, ha nem engedelmeskedtem, akkor megtérek. De az Isten többet akar. A gőgöt, a bosszúvágyat, a haragot, a büszkeséget ki akarja cserélni? Szelítségre és alázatra. Lloyd Jones, 20. századi biblia tanító, a következőt írja a szelítségről. Nagyon érdekes a gondolatsor. Ki a szelíd? A szelítség nem más, mint a megfelelő önismeret. Nagyon igaz. Ha tisztában vagyok azzal, ki vagyok, akkor ez egy stabilitást ad nekem. ha tudom ki a királyom, hova tartozom, hova tartok, miért élek, ez egy nagyon erős, stabil életet eredményez. Kérdezte valaki tőlem a héten, hogy van valami bajod? Vagy így nem pontosan így tette fel a kérdés, és akkor mondtam neki, hogy hát a panaszkodnék, vétkeznék. Miért az bűn? Tudta, hogy hívő vagyok. Hát mondom, nem a panaszkodás önmagában bűn, de gondolj bele, egészségesen keltem fel. Volt mit ennem. Volt mit fölvennem. Van családom. Van munkahelyem. Vétkeznék, ha most panaszkodnék. Így értem. Evangelizáció? Szerintem az, bár nem készültem rá reggel. És áldom az Urat, mert tanít bennünket arra, hogy hogyan viselkedjünk. Még azokkal is, akik számunkra kiállhatatlanok. Van ilyen ember az életedben? Kiállhatatlan. Provokál, bosszant, döfköd, piszkál. Adj hálát érte az Úrnak. Sanyi, ez már vad. Ez már nagyon vad. Te nagyon vad karizmatikus vagy. Hát lehet. Csak az a baj, ezt nem én mondom. Önismeret, ugye? Mely abban nyilvánul meg, hogy az ember tekintettel van másokra. Az egészséges önértékeléssel rendelkező ember, a stabil ember, na, csak ő tud figyelni másokra. Az állandóan magát kereső, a magát igazolni akaró, hogy valamit nekem adjatok, nekem, hogy én valaminek érezzem magam, az önző lesz. És ha nem kapja meg, hisztizik. Felnőttek kultúráltan hisztiznek. Gyerekek kultúráltlanul. Csak nekik még jól áll. Felnőtteknek már kevesebbet. Kevésbé áll jól. Az igazán szelíd emberek nem győznek csodálkozni, írja Lloyd, azon, hogy Isten és a többi ember hogyan bánhat velük ennyire könyörületesen. Hogyan tételezhet fel róluk ennyi jót? Éppen ezért minden megnyilvánulásukban gyengéden, alázatosan, együttérzéssel és türelemmel viseltetnek másokkal. Ilyenek a szelidek, akik Jézus ígérete szerint öröklik a földet. Mert ugye, aki részese a királyságnak, az örökös társa Krisztusnak. És bejutnak az örök országba, a királyságba. A hegyi beszédnek egy fontos kijelentése, azért javaslom az előtte meg az utána lévő igeverset is olvassátok el, mert az is tanúságos. Tehát különösen a felismerés, látva a mai világunkat, amikor is az tűnik kifizetődőnek, amikor valaki erőt mutat fel, erőszakos, akarnok hozzáállású, másokat legyőzni képes. Úgy látszik, mintha ebben a világban ezek jutnának előre. Így van? Na látjátok, ezért szokta a keresztények vágyakozni a világ királya után. És ezért akarják a keresztények az életüket a világ törvényszerűségei szerint élni, mert azt gondolják, hogy így lehet előre jutni. Pedig ez nem igaz. Mert úgy tűnhet, hogy a szelidek veszíteni fognak ebben az áldás küzdelemben. De ez nem így van. Isten országa másként működik. És Jézus ígérete igaz. Boldogok a szelidek. Sajnos azt tudom mondani, aki nem szelid, az nem boldog. És a boldogtalan állapota néhány keresztény embernek ebből fakad. Hogy gőgös, büszke, haragtartó, viszálykodó, ellenségeskedő, önző, rosszindulatú. És csodálkozik, hogy nem boldog. Itt a lehetőség az igazság királyához térni. Visszatérni, hazatérni, megtérni. És azt mondani, Úr Jézus, én egyáltalán nem vagyok szelíd. Alázatosnak meg nem is nevezném magam. De kérlek, uralkodj a szívemen. Taníts engem, és én teret engedek a te szellemednek, hogy kiformálódjon bennem az új ember, aki meglátszik, hogy kihez tartozik, kit tisztel királyként, kinek az országának polgára. Amen.